A 21. ifjú zeneművészek nemzetközi nyári akadémiája lassan a finiséhez érkezik a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán. Idén már a világjárvány előtti időszakhoz hasonlóan a világ 19 országából 200 jelentkező érkezett, és 5 nemzet tanárai vesznek részt az oktatásban. A kéthetes intenzív továbbképzés keretében 20 mesterkurzus közül választhattak az érdeklődők. Ezúttal is felállt a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar, melynek debreceni hangversenyét július 23-án hallhatják a Kölcsei Központban Vásári Tamás karmester vezényletével. A világzenekar ezután Pécsen, a Püspöki Palota udvarán, majd Budapesten a Zeneakadémia nagytermében koncertezik. Következő összeállításunk a zenekar egyik próbáján készült. Bojki Zoltán, mint betanító karmester már évek óta itt a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar élén. Most volt olyan szerencsém, és belehallgathattam a próbába. Mi a helyzet az új felállással, ugye, mert ez minden évben egy nagy meglepetés.
Valóban így van, itt egy minden évben újra alakuló zenekarról van szó. Vannak visszatérő tagok, hála Istennek, akikre újból és újból számíthatunk, de hát éppen ez az izgalmas, hogy így ez alatt az időszak alatt megpróbáljuk egyé kovácsolni ezt a csapatot, illetve ami még külön érdekesség, hogy vannak például a fúvósok között olyanok, akik adott hangszerre szép számban jelentkeztek így, még arra is mód van, hogy őket megforgassuk egy kicsit, adott darabban mondjuk csak 2 klarinétos szükséges, de többen vannak, akkor még az egyes művek között is váltanak. Tehát ez is még egy plusz érdekesség így az összetétel változatossága szempontjából. És én úgy látom, hogy szépen alakul a műsor, elindítottuk ugye a próba folyamatot már július 12-én, akkor voltak egyéni meghallgatások, elkészült a szólambeosztások, és utána szépen elkezdtük felépíteni a műsort. Most már mai napon a ráadás számok gyakorlására is sor kerülhetett.
Minden évben hallhattunk hiány hangszerekről, ugye? Most az idén mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy egy egész jó arányú jelentkezés volt, és ilyen módon most hiányhangszerről nem beszélhetünk, hála Istennek. Van olyan szólam, ahol talán, ha egy picit még kiterjedtebb lenne a létszáma, szerencsés lenne, de nincsenek jellemző módon most ilyen problémáink.
Mit lehet elmondani a repertoárról? Mi az, amire most készülnek a fiatalok?
A műsort Hacsatúrjánnak a Masquerade Suite-jével fogjuk indítani. Ez nagyon-nagyon dallamos, úgy is mondhatnám, olyan populáris hangzású muzsika. Aztán, amit még én fogok vezényelni, az a Kodálynak a Maros Széki Táncok című kompozíció, aminek létezik zongora változata, illetve a szimfonikus mű, és ugye amikor a zenekari verziót hallja az ember, akkor ugye olyan töbletet kap, hogy az egyes motívumok a különböző hangszereken újfajta értelmezést nyernek, még inkább kiemelik az egyes témák eltérő jellegzetességeit, karaktereit, és aztán szünetet követően Csajkovszkijnak az 5. szimfóniája hangzik el, ugye ez egy grandiózus 4-tételes kompozíció, és aztán Vásári Kornagy úr ezután is készül még ráadásokkal, amelyek ilyen kis frappáns karakterdarabok, ezekről nem szeretnék többet elárulni, ez legyen meglepetés.
Mit lehet elmondani idén a fiatal muzsikusoknak a személyiségéről, a hozzáállásáról ehhez a munkához?
Ez nagyon-nagyon változatos, mert úgy érzékelem, hogy vannak, akik már fiatalkoruk ellenére komoly tapasztalattal rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell egy zenekarban jól együttműködni. Amikor a karmester leint egy részt, akkor tényleg elcsendesedni. Ugye ezek a fajta fegyelmi kérdések, hogy gyorsan, flottul megtalálni azokat a pontokat, ahol éppen egy részt el kell kezdeni, hogyan kell a többiekre hallgatni és kamarazenei alapon igazodni. Vannak olyanok, akik pedig még kevesebb ilyen típusú tapasztalattal rendelkeznek, és akkor őket jobban meg kell tanítani, úgymond ezekre a metódusokra, hogyan kell a kézre reagálni, karmesteri jelzéseket követni, gyorsan megtalálni azokat a kezdőpontokat, ahonnan éppen egy részt gyakorolunk, és igyekszünk arra is erősíteni, hogy nem csak ugye a teljes csapat egyben próbál, hanem Daru Andrea kolléganőmmel, aki főként a fúvósokkal foglalkozott, én pedig a vonósokkal, illetve a teljes együttessel, hogy arra törekszünk, hogy különböző szekciókkal kisebb létszámban is tudjunk gyakorolni, és utána akkor megint átélhetik azt, hogy a kisebb csapat hogyan válik a nagy egész részévé, és akkor ezek a mikroméretben átnézett tanulságos részek be tudnak épülni a teljes egész folyamatába.
Mennyire elég ez a rövid idő, hogy összeszokjon egy ilyen zenész csapat? próbákat?
Igyekszünk úgy felépíteni a próba folyamatot, hogy elégségesnek bizonyuljon, tehát azért itt ugye egy 12 napot eltöltünk együtt, utána jönnek a koncertek, és biztos vagyok benne, hogy minden fellépésnek lesz egy sajátos íze, hogy mi miatt volt érdekes ez a produkció, az a későbbi fellépés, az egyes termeknek és helyszíneknek az akusztikája is mind új-új oldaláról mutatja meg ezeknek a műveknek a megszólalását.
És akkor Vásári Tamás művész úr meg is érkezett. Azt mondták nekem, hogy művész úr már ide hazajár, és ez így van, ugye?
Így van, hát azt hiszem, nem is tudom, 22. vagy 23. év, hogy minden évben jövök. Úgyhogy mindig újdonság is, mert az ember még ugyanahhoz a zenekarhoz később, tehát egy év elteltével megy vissza. Nagy változás történik, de különösen itt, mert itt nincs egy bizonyos zenekar, akikvel mindig találkozom, hanem mindig új és új gyerekek vannak, és az a ritkaság, hogyha valakinek látom, hogy hát ő már volt itt, például a koncertmesterünk, több éven keresztül járt ide, és vezette a zenekar, de mondom, az a ritkaság, hogy valaki több éven keresztül visszajárjon, hazajáró lélek legyen.
Túl az ismerős arcokon, mi az összbenyomása most felállt fiatal csapatról?
Nagyon, ez nagyon jó. És éppen ma dicsértem meg nagyon őket, mert amikor már körülbelül fél úton vagyunk, tehát időben már a 2 hét eltelt, vagy 10 nap, akkor én már elkezdem eljátszatni velük egybe a darabot. Tehát úgy, hogy megállás nélkül, koncertszerűen, hogy a koncerten valami hiba van, szétmehet a zenekar, és akkor botrány van, ugye? Ezt akarom kigyakoroltatni. Nem csak ő velük, hanem mindenkinek szoktam mondani, szólistáknak is, fiataloknak, akiknek még nincs koncertrutinjuk, hogy mielőtt egy koncertre kiállnak a pódium, azelőtt játsszák végig az első hangtól az utolsóig megállás nélkül, mert az egy óriási különbség, hogy én most úgy játszom egy darabot, hogy na jó, ha valamivel nem vagyok megelégedve, akkor hát újra kezdhetem, hanem nem szabad, hanem a koncentráció az első hangtól kezdve az annak a koncentrációnak meg kell maradni, és ezt ki kell gyakorolni.
Bojki Zoltán mondta az előbb, hogy öröm, hogy idén nincs szó hiány hangszerekről.
Igen, hát az nagyon jó, mert már emlékszem, eddig mindig a legnagyobb probléma volt, és legalábbis egyike a legnagyobb problémáknak ez volt, hogy a zenekarnak egy nem is tudom hány százaléka, de egy tekintélyes százaléka csak a koncert előtt való 1-2 nappal jelent meg, ha egyáltalán megjelent, és nagyon nagy hiányosságokkal kellett kiállni többször, például a milánói koncertre. Ennek ellenére felállt a közönség, és úgy tapsolt, és minden külföldi szereplésünknél ez volt, de megmondom őszintén, a hajamszágon is égnek árt, hogy most mi lesz itten, amikor nem voltak elegen, és nem voltak olyan jó, mert hogyha az a kevés, aki megvan, azok tényleg a legjobbak lennének, de nem voltak olyan jók. Tehát az nagy rizikó ez az egész. Hát én emlékszem, volt az elején olyan, hogy még akkor Dufek Misi volt a dékán itt, és az első próba után bementem hozzá a hivatalba, és azt mondtam, hogy ezek szerint hazamegyek, mert ebből nem lesz semmi. És ami lehet azért...
De nem engedték haza.
Nem.
Nos, amikor a repertoárt összeállítják, akkor gondolom többször elhangzik a kérdés, hogy milyen szempont alapján mi vezérelte önöket, amikor ezt összeválogatták?
Különböző dolgok. Mindenképpen ugye, ami fix, az, hogy Kodálynak kell a műsorban lenni. Most az idén nem én dirigálom a Kodát, mert ez a szünet utáni rész az egy tulajdonképpen az egész produkciónak, az esti produkciónak a fele, és nem akartam megtörni azzal, hogy én is dirigáljak egy darabot, hanem legyen ez most ezúttal tényleg a Bőki Zolinak a feladata, az egész fél időt végig dirigál, és ezt gondoltam, hogy ennyivel tartozunk neki, mert minden évben ő volt itt, majdnem minden évben ő volt itt a segítő karmester, és mindig kapott jelentő szerepet, de az, hogy az egész fél idő az övé legyen, ez most van itt először. Thank you.
Évről évre beszélgetünk, és mindig meg is kérdezem, hogy itt azért a professzionális muzsikáláson túl egy közösségről van szó, egy közösség létrejöttéről. Erről a közösségről túl a muzsikán mit lehet elmondani?
Hát az, hogy ugye fiatalok jönnek össze, találkoznak, és akkor tényleg ez egy élmény a számukra, vadidegen emberekkel leülni, együtt muzsikálni, mert ha ugye elmész egy zenekarból, azok egy állandó tagok, és mindig találkoznak természetesen. Na, még akkor is, hogyha a zenekarokban minden, különösen a nagy szimfonikus zenekarokban megosztott munka van, tehát nem mindig mindegyik játszik ott, hanem megvan, hogy bizonyos időszakokban X és Y játsza ugyanazt a szólamot, és itt viszont az, hogy a szenzáció, hogy vadidegen fiatalokkal találkozni, még akkor is, hogyha nem kérne zenélni, akkor is egy élmény ez. És akkor ugye hát van a bulizás, az természetes, és az hozzátartozik. És itt tényleg megismerkednek, és még szerelmi kapcsolatok is alakulnak ki minden alkalommal. Úgyhogy ez nagyon izgalmas a számukra, és hát én nagyon szeretek a fiatalokkal dolgozni, mert ez egy különleges élmény megismertetni a zeneirodalomnak a gyöngyeit velük, és az, hogy nem csak, hogy megismerjük, mert hallják, hanem ők maguk csinálják, és belülről is megismerni, hogy milyen a zenekari munka tennik. Itt az egyike a legnagyobb kihívásoknak, hogy ezek a gyerekek nem azért jöttek ide, hogy ők zenekarba játszanak, az már csak egy extra valami, hogy ha már egyszer itt vannak, akkor beülnek a zenekarba. De ugye ők, mint szólisták jönnek ide, a világhírű tanárokhoz, és az, hogy ők itt vannak, beülnek a zenekarba, ez tulajdonképpen egy olyan rutinnak a megszerzése, vagy is legalábbis megízlelése, hogy mit jelent a zenekarban játszani, mennyire más dolog, és hát persze ők nem szokták azt meg, hogy együtt játszani. Tehát az a legnehezebb az, hogy ne csak a pálcát nézik, ha nézik, de azt sem mindig tudod, mert akkor tehát még nem ismerik annyira, szóval olyan nincs, hogy ezek a gyerekek, amikor megkapják otthon a kottát, és azt gyakorolják, mert nekik ott vannak a hegedű verseny, az oboa verseny, a versenyművek, amiket majd a tanáraiknak eljátszanak, hát ezzel telik nekik az ideig, és akkor nem készülnek fel természetesen a zenekari játékra, mert gondolják, hát tehát az, minél többen vannak együtt, annál jobban elsik az, ahogyha valaki valami hibát követ el, de hát ők azért jöttek ide, hogy szólistákat képezzék őket, és hát ez meg is történik, csak aztán ennek a levét az iszta meg, hogy nem készülnek a zenekari anyaggal. És itt tanulják meg tulajdonképpen, és magát az, hogy mit jelent az, hogy együtt játszani, tehát az, hogy ő játssza maga a szólamát, és az, hogy ő igazodjon a másikhoz, ezt nem tudja, és én amikor ugye hát én világszerte mindig meghallgattam a zenekari próbákat, amikor én mint zongorista, szólista voltam, és akkor ami a műsorom volt, a zenekari, én mindig a karmestereknek a próbáit meghallgattam, és hát tényleg azt hallottam a legnagyobb karmesterektől, mindig ezt mondták, hogy úgy játszanak, hogy hallgassák a másikat. Tehát kázi kavarázzanak, egy nagy szimfonikus zenekar legyen az a berlini filharmonikusok, vagy a London szimfonikusok, hogy ők úgy, mintha kamarazenélnének a nagy szimfonikus zenekarokkal, és úgy üljenek azzal az attitűddel, hogy hallgatni és nézni a pálcát, csak ezzel kell két dolgot összeegyezetni. Elég nehéz, és számomra ez a kihívás. Ezért jó, hogy sok próba van. De ennyi próba azért nem szokott lenni általában a zenekarokkal, hogy két hétig próbálni, két-három napot szokott. Egy profi zenekarra két-három. Erről jut a szembe, hogy a Cselibidják egyik a legnagyobb, most már nem él, egyik legnagyobb karmester volt, és őt felkérte egyszer a New York filharmonikusok, hogy dirigálja őket, és kérdezte, hogy hány próbára van lehetőség, és hát mondták, hát háromra, és hogyha valami nagyon komplikált program van, akkor hát négyről is lehet. Én 18 próbát kérek, azt mondom, 10, hát ilyen nem létezik. Hát ez egy fantasztikus jó zenekar, azt mondja, tényleg olyan jó zenekar, hát akkor 20 próbát kérek, mert minél jobb egy zenekar, annál többet lehet rá igényes dolgokat megvalósítani, és ez ugyanez van a tanítással is, hogy amikor valaki nekem előjátszik, és azt mondja, nagyon jó, nagyon szép, köszönöm szépen, az nem jelent jót. Az a jelent, azt mondom, na, én szeretnék veled erről beszélni, erről a darabról, és megkritizálom, mert akkor érdemes, hogyha valakivel lehet tényleg nüanszokra menni. Hát ezután, amikor én Dohnányinak előjátszottam 8 éves koromban itt Debrecenben, és bemutattak neki, mert itt volt, eljöttek Pestről az Aturecki Edővel, aki a akkori Zeneakadémiának volt az igazgatója, és nagy hegedű művész volt, és itt a klinikán a Fornit professzor, belgyógyász professzornak a villájában, ott oda voltak meghívva mindig a sztárok, akik ide jöttek Pestről, vagy külföldről, és akkor emlékszem, Dohnányinak előjátszottam, és ő nagyon nagy fontosságot tulajdonított az emberi részére is. Tehát az, hogy a fiatalok azok legyenek fiatalok, és gyerekek. Megkérdezte, hány órát gyakorolok, és mondtam, hogy 3-at, az túl sok, 1 órát gyakorol, és a többit futballozzál.
És igaza volt?
És igaza volt, és később jöttem én, akkor ezt nem értettem meg, hogy miről van szó. Na de, amit el akartam erről mondani, hogy azt akart, hogy tanítson, ami egy nagyon nagy kitüntetés volt, csak hát szüleim nem tudtak volna felköltözni Pestre, és hát ő ezt szerette volna, ezt akarta, hogy itt tanítson rendszeresen, de aztán a végén az lett, hogy hát csak feljövök néha, és előjátszom neki, és akkor egy darabot eljött, egy Herdy szonátát játszottam neki, amire azt mondta, hogy na, ezt most még egyszer játszd el ezt a tételt. Meg eljátszottam, és nem értettem, hogy miért kellett ezt. És édesapám mondta, hogy mi alatt játszottam, azt mondta, hogy ez túl sok egy gyereknek ennyi nüanszot megcsinálni, és a másodszor játszottam, másképp játszottam. Tehát azt látta, hogy nem az, hogy betanítottak így, belém súlykolták ezt, hanem egyszer így képzeltem, azt másodszor meg úgy képzeltem. Az a véleménye az, hogy egy fiatalnak is megvan a joga arra, hogy az elképzelését megvalósítsa. Ez egy nagyon nagy dolog volt, és hát itt viszont erről van szó, hogy itt nincs meg ez a szabadság, mert nincsenek egyedül. Tehát nekik hallgatni kell egymást, és ahhoz igazodni. Szóval ez ami a nagy feladat itt.
Művész úr, hogyan készül egy ilyen nyári ifjúsági találkozóra, mint ez?
Hát ugyanaz a darabokat megtanulom, vagy már tudom is általában, de semmi különösebb az előkészületben nincs az, hogy itt a próbák, hogy mennek, hogy mindenre legyen idő. És például a ráadásokat azt még mindig nem döntöttük el, holnap fogjuk eldönteni, hogy mi lesz a 3 ráadás, hármat mondom, mert 2 is elég lenne, de olyan rövidet választottak a Zoliék, a Béki Zoli, meg a Váradi Judit, és hogy azt mondtam, hogy ez nem elég, úgyhogy kell még egy 3. is, úgyhogy 3 ráadással jövünk.
Tavaly beszélgettünk arról, hogy ugye írt egy nagyon vaskos életrajzi regényt, könyvet. Anyósom múltkor ki is vette a könyvtárból, tudta magát átrágni rajta, olyan vastag, 3000 oldal. Ez befejeződött, vagy még ír hozzá?
Éha, hogy de hát ez a 1994-ig írtam, és azután, amit leírtam, azt írom most, és már mondjuk olyan 400 oldal van meg belőle. Kellene, hogy odafentről kapjak időt, hogy még többet. Hát az, hogy mindent le tudjak írni, úgy, mint ahogy ebbe a könyvbe, az arra, hát sose lehet tudni, hogy mennyi időm lesz.
Mindenki csodálja Vásári Tamás energiáját, és ezt a munkabírást, amivel ezeket a próbákat viszi. Mi az, ami erőt ad ezekhez?
A zene. Az egész egyszerű kérdés volt, és egyszerű rá a válasz, mert tényleg érdekes, hogy, és ezt szoktam mondani a zenekari tagoknak, hogy ha néha úgy könnyen veszik a próbát, és majd összeszedik magukat a koncertre, hogy ez nem így van. Hogyha nem szívvel, lélekkel, és nem adják bele teljes 100%-ig magukat ebbe, ami nem munka, hanem élvezetnek kell, hogy legyen ez a zene, akkor ki fognak fáradni. Szóval én, ha nekem végig kell hallgatni egy koncertet, amit unok, akkor sokkal fáradtabb vagyok a koncert végén, mint ha magamnak kellett volna végigjátszani egy műsort.
Idén nem lépnek fel az Ifjúsági Világzenekarra a külföldön.
Hát ez Covid dolog.
Igen.
Hát ez annak a hatása.
Hát nagyon grandiózus helyszínek lesznek itt belföldön is.
Igen, hát Debrecen, Pécs és Budapest, ahol meg lehetett rendezni, mert ugye amikor már realizáltuk, hogy baj van ezzel a Covid, ez útközben derült ki, hogy mit lehet szervezni, és mit nem lehet, és hát semmit nem lehet szervezni, szóval tényleg annyira márul hónapra él mindenki, itt Európában legalábbis, de hát más helyen is egyébként. Ez most már egy világháború, ez a betegség, ez a járvány, úgyhogy mindenüve eljutott, és mindenki bizonytalanságban él. Hát én magam is megkaptam a Covidot, és 2 hétig voltam kórházba, és azt mondta a orvos barátom, aki kezelt, hogy tulajdonképpen, ha nem vagyok beoltva, akkor el is vitt volna ez a betegség. De sajnos, miután már jól éreztem magam, akkor jöttek az elmúlt 2 hónapban az utóhatások, amik aztán másoknál is megvan, még ott jól jártam, mert nem annyira látványos betegségek vannak, amiket adózom ennek a kedves járványnak, hanem mondjuk hát az, hogy nehezebben járok, kell, ahol nincs korlát, amiben megkapaszkodott, ott mindig félek, mert bizonytalanná vált a járása. Ez az egyik. Másik a szemem, az egyik szemem lett rosszabb, annak meg kellene javulni, szóval ilyen dolgok vannak, de összehasonlítva azokkal az esetekkel, ahol tényleg abszolút dramatikus, tragikus kimenetelő volt ezek az utóhatások, hát még azt mondhatom, hogy tényleg jól jártam.
Akkor most jól van?
Most jól. És mondom, a zenélés az nekem mindig egy elixír tulajdonképpen. És mindig ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy az egész életre való tanúsága a zenészségnek az, hogy rengeteg akadály van, rengeteg nehéz, maga az életmód, tehát az egy egész embert igénylő valami, és tényleg ez egy olyan pálya, hogy 100-szor is meg kell gondolni, ha valaki erre adja a fejét, de egy dolog, ami az érdekes, ami aztán felülír minden nehézséget, az a boldogság, amit a zenétől kapunk. Tehát ott tényleg egy olyan adomány, hogyha arra gondolok, hogy megkérdezének, hogy elvennék tőlem a zene örömét, tehát a zenélés örömét, a zenének, a zene hallgatásnak az örömét, már maga ez elég ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez a legnagyobb adomány, amit kaphat valaki ezen a földön. Hát mondjuk egy jó házasság, az se árt, de ez tényleg mindig, ezt is láttam, mert láttam a legnagyobb sztárokat, akik boldogtalanak voltak az életbe, mert arra koncentráltak a sikerre, az eredmény elérésére. Nem, arra kell koncentrálni, hogy bármi történik is, amit én azáltal kapok, hogy én milyen boldog tudok lenni, hogyha zenét hallgatok, akkor azt mondom, hogy ennek van értelme. Most például nagyon érdekes volt, hogy pont tegnap a Einekleinel a musicalt játszották átiratba hegedű zongorán, és hát ez kicsi gyerekkorom óta, ezt mindenki ismeri ezeket. És megint valahogy, mintha először hallottam volna az életbe, annyira azt érsz, hogy úristen, micsoda csoda ez egy ilyen Mozart zene. És hogy ezt az ember ezt élvezheti, ennek a földi létnek az, hát legalábbis az egyik legnagyobb ajándéka. És ezt értékelni kell.
A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar idén belföldön turnézik. Első koncertjüket július 23-án Debrecenben a Kölcsei Központban adják. Az egyik próba után beszélgettem Bojki Zoltán betanító karmesterrel és Vásári Tamás karmesterrel.